Jó Atyánk, Urunk Istenünk, köszönjük szépen neked ezt a sokféle képen való tanítást, ahogy minket igazgatsz, nevelsz, és olyan mélyen átérezzük szükségünket, Urunk. Olyan sok mindennel szembesülhetünk, és ez egyszerre szomorúság, de egyszerre öröm is, hiszen vágyunk arra, hogy közös életünket áldással éljük. Boldogsággal boldogulni tudjunk együtt ebben a viharos életben. Kérünk téged, hogy most is taníts, és erősítsd meg a mi közösségünket egymással, de erősítsd meg te veled is, hiszen tőled van minden igazság, minden segítség, minden győzelem. Jézusért. Amen. Hát a mai témánk, a mostani témánk az a családmodellekről szóló előadás. És ugye a családmodellekkel kapcsolatosan találhattok ebben a könyvben egy fejezetet, ahol vázlatosan leírja Pál Hegyi Feri bácsi, a szerző, hogy ők hogy ítélik meg, körülbelül hogyan körvonalazhatók, vagy hogyan ragadhatók meg a különböző családi életközösségek. Hát ugye mi az általános tapasztalatunk az, hogy nincs két egyforma család, szoktuk is mondani, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma helyzet, nincs két egyforma család, de mégis azért szép ez a vállalkozás ebben a könyvben, hogy megpróbálták csokorba gyűjteni, hogy mik azok a tipikus, nagyjából körülírható jelenségek, amik a házas életekre jellemzők, a családi közösségekre jellemzők. Természetesen nem konkrétizálható egy az egyben, hiszen vannak átfedések, átnyúlások. Ami megfigyelhető a hétköznapi életben, hogy általában mi határozza meg egy családi közösség felépülését, annak működését, annak belső rendszerét, mi határozza meg? Általában mi szokta, ugye a hozott minta, nem? A megszokások, a szülőknél látott példa. Megörököljük azt mintaként, el is tanuljuk tőlük, átitatódik belénk, és aztán megpróbálunk annak megfelelően, vagy ahhoz igazítottan, körülbelül ahhoz igazítottan mi is családi életet kormányozni, fenntartani. Küszködünk, küzdünk, visszük magunkkal az örökségünkben is, meg a minta által is, amit nap mint nap magunkba szívtunk, a megoldott képleteket, a konfliktuskezelés képességét, vagy képtelenségét, a hangerő, a hangszín, szokásait, gyakorlatát, ugye ezeket mind hozzuk. Gondolom, ti is rájöttetek, mikor kamaszottatok és felnőtté váltatok, és egy csomó dologgal ellenkeztetek is, hogy nem úgy csinálnátok, mint a szüleitek. Aztán észrevettétek, hogy ugyanúgy nyomjátok a hangsúlyt, ugyanúgy mozdul a kezetek, ugyanaz a szem, ugyanúgy villózik, ugyanígy szorul a száj, nem? Szóval, mint ahogy apátoknál, anyátoknál láttátok, nem? Szóval döbbenetes, hogy mennyire visszük magunkkal, mint a szivacsa vizet. És az a még döbbenetesebb, hogy alig vannak, még azok közül is, akik ezt tudja, hogy felfedezik magukban, hogy át tudnák értékelni ezt, és felül tudnák bírálni önmagukat. Mi az általános dolog, az általános hozzáállás, az, hogy inkább tovább rontjuk a helyzetet, mint hogy javítanánk. Az akkor is, ha egyébként felismerjük, látjuk a szüleink, a hozott minták fogyatékosságait, inkább tovább rontjuk. Az emberi természetből ez következik. Romlott is, rest is. Ugye mindez sajnos terhel bennünket. Egy könyvben olvastam egy számomra is felszabadító mondatot. Először meghökkentő volt, és aztán utána már felszabadítólag is hatott rám, ahogy a következő mondatot is elolvastam. Szóval, hogy sajnos az emberi élet egészére igaz az, és a gondolkodásunkra is igaz, végső soron a gondolkodásunkra, hogy általában tanult sémák szerint gondolkodunk. Ez elképzelhetetlen számunkra, nem? Mi úgy gondoljuk, hogy mi valami egyediek, önállóak, egyetlenek, olyan abszolút különbözőek, eredetiek vagyunk. És döbbenetes volt ebben a könyvben ez a mondat, hogy a gondolkodásunkat is sémák határozzák meg. Hozzuk a gondolkodásmódunkat. Ha valamiben függetlenségre számítanánk önmagunkra nézve, valamiben nagyon egyedinek tartanánk magunkat, az épp a gondolkodásunk. De nem igaz. Még ezen a téren sem igaz. A legbensőbb, a lényegünk legbenső területeinél sem igaz az, hogy függetleníteni tudnánk magunkat a mintáktól, a sémáktól. A következő mondat az volt, ezért örüljünk, mert változtatható. Ugye, ha valamit szokások, sémák határoznak meg, akkor az ember megfelelő hozzáállással azokat megváltoztathatja, átalakíthatja. Ha ez nem lenne igaz, ugye, mert könnyen mondhatnátok, ti is mondhatják mások is, hogy dehogy is, hát ez a gondolkodásunkra csak nem igaz, ha ez nem lenne igaz, akkor nem működne a divat hullám, a divatosság, a divat szeretete, akkor nem lenne eladható semmi divat szintjén ebben a világban. Szent György Albert írja azt, hogy a mi gondolkodásunkra az a jellemző, hogy az agyunk mindig 1000 érvet talál arra nézve, hogy alátámassza azt, amit mi kívánunk, vagy amit megszoktunk. Ha szembesülünk is azzal, hogy helytelen, amit csinálunk, akkor is egyből 1000 érvet szolgáltat az értelmünk arra nézve, hogy maradj meg annál. Nem baj, hogy rossz, de mégis tudod, ezért, azért a környezeted, meg a másik hibás, meg egyébként is, meg amúgy, maradj meg a réginél. Szóval döbbenetes, ugye ez a fogságunk, ez a helyzet az életünkben. Epiktétosz írja, ha jól tudom, Epiktétosz mondta azt, hogy az emberek, azt látom, hogy az emberek aludva élnek. Ugye ezt már Jézus előtt 600 évvel írta le. Az emberek aludva élnek nem azért, mert akkor is halálra dolgozták magukat, és nappal is álmosak voltak, hanem azért, mert nem gondolkodva élnek, azt mondja. Az emberek aludva élnek. Nappal is úgy járnak, úgy teszik a dolgokat, úgy hozzák a döntéseiket, mint amikor az alvás, mint ahogy ez az alvás során történik, ugye sehogy nem gondoljuk meg, hogy mit csinálunk. Mikor alszunk, nem gondolkodunk. Aztán éberen léti állapotban is ez a jellemző ránk, hogy mintha a gondolkodás nem igazgatná. Az értelmes meggondolás nem tudná igazgatni az életünket. Aztán mondja egy költőnk is azt, hogy az ember nagy problémája meg nem gondolt gondolat. Ugye mondja egy költő ezt a meg nem gondolt gondolat. Hát most ezek után talán távolról valónak tartjátok a bevezetőt, de mivel a téma elég rázós azért, és elég zűrös, úgy gondoltam, hogy ezzel készíteném elő a talajt, hogy szóba tudjunk állni a mi sémáinkkal, a mi megkötözöttségeinkkel, fogságunkkal. Ennek hátterén kisebb önvizsgálatot tartsunk, hogy mi hogyan is rendezkedtünk be a házas életre, a család életre. Mennyire szükséges felfedeznünk abban a buktatókat, a gyenge pontokat, és bátorságot nyerjünk ahhoz, hogy összeszedjük magunkat, és ahol kell, változtassunk. Mondtam, hogy ezek a családmodellek azért nyilván alapvetően nem egy-egy igaz mindannyiunkra, vagy egy-egy családra, hanem valahogy úgy kell ezt látni, hogy van általában egy vagy kettő, de inkább egy, ami dominanciával van jelen, ami a legerősebben, leginkább meghatározza a mi kettőnk kapcsolatát, vagy a családi otthonunk légkörét, gyakorlatát, és van néhány átfedés, ami szintén jelen van azért az otthonban. Hát az első családmodell az a diktátor modellje, ugye a férfi a vezető szerep, a férfi áll az első helyen, kezdjük a férfi tipikus félrecsúszásaival. Az első a diktátor, amikor a férj ura a családnak, a férj feje bizonyos értelemben a családnak, de diktátor módon igazgatja a családot. Mindenki az ő parancsát kell lesse, mindenki az ő kívánságait kell, hogy kiszolgálja. Ugye a diktátor, amikor a család feje úgy gondolja, a férj, hogy hát ő neki a nemiségéből következően kijár azt, hogy őt királynak tartsa mindenki, és az ő kénye, kedvét keresse. Mindenki azért létezik, hogy őt kiszolgálja. Ugye ennek ez a lényege, ez az üzenet ennek a képnek. Nagyon sok férfiban bújik meg ez az igény, ez a törekvés, hogy körülötte forgassa, ha lehet, a családot, aztán ha lehetne az egész világot is. Tudjuk, hogy a történelemben a nagy egyéniségek, a nagy személyiségek hímneműek voltak. Elfelejtjük azt, hogy egyébként arról, hogy ki születik fiúnak és kilánynak, arról nem magunktól döntöttünk. Szóval az egy ajándék, hogy milyen nemben születünk, és ezt innét kellene megközelíteni. És megragadni inkább azt a lehetőséget, ami pozitívan rejlik abban a képességünkben, hogy hímneműek vagyunk, ugye mondom most elsősorban a férfiaknak, és nem ezeket az eltorzult törekvéseket diadalra juttatni az életünkben. Ugye a célja ennek az embernek az, hogy a kényelmét, hogy a minden az ő kényelmét szolgálja, hogy mindenki által a kényelmét biztosítsa, az újságot, a sört, a pogácsát, mindent oda vigyenek, távkapcsolós legyen a tévés, és kényelmesen élhessen, nyugodtan élhessen, semmi ne zavarja, ne háborgassa. Nagy igényünk van erre egyébként nekünk férfiaknak. Amikor a gyerekünk kicsi és sír, akkor mindig szólunk, hogy anya, már megint sír az a gyerek. És akkor vigye el, hagyj minket, ne zavarjon a zajjal, a zörgéssel, a sírásával. Ugye a férfiakra jellemző az, hogy nehezen viselik a gyerek sírást, akkor mindig menekülnének, vagy valahol elszaparálnának a gyereket. Ugye hát sajnos ez a cél ennek az embernek. Mi az oka? Erre is utaltam. Férfi emberben is meglévő hatalomvágy, az a hatalmas, vagy az a nagy törekvése, hogy ő uralkodhasson, hogy ő dirigálhasson, ő élvezhesse azt a pozíciót, hogy megmondhatja másoknak, hogy mit csináljon, mi legyen, hogy legyen. Ott lakik bennünk ez az ördög, vagy ott lakik bennünk ez a gonosz törekvés. Hogy milyen eszközökkel éri el, hát ugye a férfinak azért meglehetős, több területen nagyobb képességei vannak, mint a feleségnek. Először is a férfiúságából az erejével, a fizikai erejével akár, vagy a hangerejével próbálja ezt az előnyét biztosítani magának. Próbálja a fölényét mindig hangsúlyozni, mindig érzékeltetni. A többletét, hogy ő azért, aki tervezni tud, ő azért, aki többet tud az asztalra tenni, ő keres többet, ugye a társadalmunkban is ez a jellemző, hogy a férfi csak azért, mert férfi jobban megfizetik. És ezt ki tudja használni a férfi arra, hogy a fölényét érte, a többségét, vagy a nagyobb voltát érzékeltesse fel. Vannak dolgok, amikhez jobban ért, és nem feltétlen a villanyszereléshez, vagy a motorszereléshez, vagy a házépítéshez. Hallottunk itt olyat is, hogy valaki a hagymapucoláshoz, meg a felvágáshoz jobban ért. És ugye milyen könnyen hajlamossá válunk arra, hogy ezt előnyként kihasználva fölébe kerüljünk a másiknak, és egy kicsit lenyomjuk a másikat. Nem? Nagyon könnyű. Emlékszik erre Adriára az időszakomra, hogy milyen gyorsan számon kértem, te se tudod, aztán beálltam mellé, kivettem a kezéből, megcsináltam én, és utána meg kihúztam magam, és őt pedig egy kicsit még lejjebb szorítottam, hogy törpésítés. Igen, erről a képet nem tettük be, de ugye ez a tipikus jelenség, hogy törpésítjük a másikat. Én egyre nagyobb vagyok, te egyre kisebb vagy. Mi férfiakra különösen jellemző ez a törekvés, a törpésítés. A Házassági Karambolok című könyvben találjátok meg. Nem találod most meg? Most a törpésítés.
A férfi tartja kezében a női alakot, és így törpít. És viszont a nő is, hogy törpíti a férfi?
Igen. De ugye ez az majd a következő fázis. Ne árulkodj, mert elfutnak az asszonyok. Ugye ezt jegyezzük meg, hogy milyen könnyen hajlunk arra mi férfiak, hogy előnyt képezzünk a többre hivatottságunkból, a jobb képesség, bizonyos területeken a jobb képességeinkből. Sőt, hogyha a feleségünknél hiányosságokat látunk, még inkább generálja bennünk azt, hogy többnek érezzük magunkat, és megköveteljük a másiktól, hogy hódoljon be nekünk, és szolgálja a mi kényelmünket, a mi királyságunkat. Hát ebből a könyvből nem olvastuk, a férfi szerepek halálos veszélyben itt 6-7 féle eltévedését sorolja fel és részletezi a férfiaknak ez a szerző. Azt mondja a férfiról, hogy a generális, meg a pasa. Hát ehhez a kettőhöz szám mindegyik idézhető. Azt mondja, a generális az, aki jó szervezéssel próbálja kompenzálni a szeretetre való képtelenségét. A generális nem tűri a hosszú vitákat, engedelmességet követel, szava parancs, mindenkinek azt szerint kell táncolni, ahogy ő fütyül. Feleségét úgy tekinti, mint tulajdonát, mint a saját birtokát. Érdeklődése elferdült. Azt mondja, a generális az, aki tájékoztatja a családot arról, hogy mit fogunk csinálni, mi lesz a hétvégén, milyen autót fogok venni, milyen képek kerüljenek a falra. A családi körben csak a jogokat ismeri. A kötelességeket már az ő részéről nem. A család joga van arra, hogy éljen, joga van arra, hogy nyugalma legyen, joga van arra, hogy kényelme legyen. Generális nézeteit, állásfoglalásait, és egyáltalán mindent, ami rá jellemző, hangosan, szigorú, ellentmondás nem tűrő hangon fejez ki a környezete számára. Aki egy véleményen van vele, annak igaza van. Mindenki más téved. Csak alárendeltjei vannak. Természetesen nagyvonalan gondoskodik a családjáról, hiszen ezzel tartozik a rangjának. A rangjának. Nagyon jó felfedezés, nem? Csak alárendeltjei vannak. Gondoskodik róla. Ilyen férfit nem fogtok hanyagnak látni. Pedáns, precíz, előre tervez, igazgat, minden. Mert a rangjából következik. A maga méltóságát ezzel tartja meg. Azt mondja, a humanizmus férfi képe csírájában hordja ezt magában. A pasa férfit is, hadd említsem ezzel kapcsolatban, van egy kedves barátom, egy volt osztálytársam, aki majd szeretnék egy bizonyos dolgon még megemlegetni. Azt mondja, a pasa, aki szintén ilyen királyságot alakít magának, abban hasonlít a generálishoz, hogy feleségét ő is csak cselédnek tartja. Azonban rá inkább a fegyelmezetlenség jellemzés, és az, hogy nem ura önmagában. Minden gondolatuk és kívánságuk szeretett énjükből indul ki, és oda is tér vissza. A pasa önzésének tetőfokát szinte már szégyenletesnek érezzük, mert ő vesz ki mindig először a tálból, ő az, aki mielőtt a felesége gyerekei vennének, sose látjuk tőle, hogy a felesége és gyerekei poharába töltene, kiszolgálna őket, viszont az üres tálat azonnal lehet, hogy magától az asztalt ott hagyja, reggel, mikor elmegy hazulról, a pizsomáját a padlón heverve hagyja, úgy kell utána, a fogtubusra nem teszi vissza a tetejét, a borotváját elmosatlanul hagyja ott. És a felesége kötelessége, hogy a gyerekekre csendet parancsoljon, és lefoglalja őket. A pasa a szex terén is túl kényelmes ahhoz, hogy fantáziával szeretetteljes légkört teremtsen. Sem zene, sem gyertyafény, sem kedves szavak. A pasának itt is csak igényei és követelései vannak. Azt mondja, ahogyan sok férfi bánik a feleségével, az zavarba ejt minden józan érzésű férfit. De vajon nem bújik-e meg mindnyájunkban egy pasa, vagy generális? Nincs-e bennünk valami a teremtés koronájának gőgjéből, aki uralkodni akar, aki ki akarja magát szolgáltatni, és ráadásul mindezt helyesnek és természetesnek tartja, mert mégiscsak ő a férfi. Ugye? Szóval ezeket nagyon-nagyon szívleljük mi férfiak. Figyeljünk. Most az asszonyoknak nem volt muszáj ennyire figyelni. A pasa típussal kapcsolatosan egy barátom jut mindig eszembe. Sokáig együtt töltött, hát ugye 4 évig együtt tanultunk a középiskolában, és egy nagyon rendes srác volt, értelmes, szóval egy éles logikájú fiatalember. A családja, ugye a kommunizmus idején volt, ez a 70-es évek második fele, és az édesapja a vagongyárban, Győrben volt egy középszintű vezető, az édesanyja szintén valamilyen gazdasági osztályon, és úgy berendezett lakásuk volt természetesen a belvárosban, amikor megjelentek az első lemezjátszók, vagy a jobbak, megvolt nekik, a hifi tornyok megvolt nekik, és minden is. De igazán baráti kapcsolataik nem voltak, mindent otthon éltek meg, olyan, tudjátok, erre mondják, az a kispolgár típus, aki úgy kényelmesen beleéli magát az otthonába. Az apuka tényleg ott is egy ilyen félig szent érinthetetlen volt, amit ő akart, azt annak meg kellett születnie, meg kellett lennie, mindegy, hogy belefért vagy nem fért, anyagilag vagy lelkileg a család. És ez a fiú évekig arról beszélt, hogy ő soha nem szeretne kispolgár lenni, mint az apja. Évek, meg az édesanyja. És eltelt 10, megnősült, igen, hát úgy kezdődött minden baj. Megnősült, már nem a felesége miatt, mert ez egy nagyon serény kis teremtés. És elment ugyanabba a gyárba dolgozni, ahova az édesapja mérnök lett, ugye gépészmérnök, kapott egy jobb fizetésű állást, megvehetett ezt, megvehetett azt, megvette, kialakította, vett egy panellakást is, ott ugye semmire nincs gondja az embernek, csak hogy egyen, igyon, aludjon, és időnként találkozgattunk vele, és ugyanolyan kis polgár lett, mint az édesapja. Valójában pedig kimondta, hogy elítéli azt a mintát, de mégis ugyanazt valósította meg, és azot is, és pocot eresztett, és egyidősek vagyunk, de két súlycsoportba tartozunk. Szóval, hogy nagyon könnyű továbbvinni ezt a mintát. A következő az anyakirálynő. Ugye itt is látjuk, hogy valaki egy személyben akar uralkodni a családon, ugye, ahogy a diktátor alkatú férfiak. Itt is nyilván az ok ugyanaz lehet, valahol a hatalomvágy. Az a nő ez, aki később majd a rettegett tanyós lesz, a marionettmester. Ugye valami olyasmi nőtípust rejthet ez magában, aki valahol bizonyára ilyen mintát is hozott, ambíciói vannak, szeretné, hogyha uralkodhatna a családon. A nők ezt valahogy úgy alakítják ki, hogy a fakanál azt szimbolizálja, hogy végső soron tőlem függetek. A férfi talán a fizetésével, a nő az étellel, a gondoskodással, a törődéssel, a vetett ágyjal, a tiszta ruhával eléri ezt, hogy érezze mindenki úgy magát, hogy az anyától, az anyutól függünk. Ugye az anyakirálynő ez a személy. A férfi itt már csak egy nagyon alárendelt szereppel bír, őt szoktuk a papucshősnek hívni, aki igen anyukám, rendben anyukám, hova szeretnéd anyukám, mit vegyünk anyukám, ugye valami ilyesmi megfogalmazásokkal szokott reagálni a feleség megnyilvánulásaira. Tényleg tőle függ minden. Hát látjuk, még a gyerekek is képesek fölé nőni az apának, de itt most a lényeg tényleg az anya személyének a megragadása, a nő személyének a megragadása, hogy a nőkben is ott lappang a hatalomvágy. A nőkben is ott van az, hogy fölé akarok kerülni. Én akarok első lenni. Neki mások a hozzárendelt eszközei, mert más a feladatköre a családban, de meg akarja valósítani ugyanezt. Óriási konfliktus, mikor két ilyen ember találkozik. Óriási konfliktus egy családi helyzetben, nem kemény küzdelem, de győzelemre vihető küzdelem, hogy a két ember kialakítsa a megfelelő sorrendet a családban, és a mindegyik a megfelelő helyét betöltve alakítsák ki a helyes sorrendet. Nem úgy, hogy akkor a nemem miatt végül is a férfi az első, hanem a helyére kerüljön a férj is, és úgy legyen az első. Ez volt a második, ugye az anyakirálynő, a későbbi anyós. Aztán jön a következő családmodell, a cipekedő családmodell. Attila bemutatta és felhívta arra a macira a figyelmünket, hogy az apuka az anya hátán, a férj és az anya hátán macival, és ezzel utal arra, hogy sajnos ez nem felnőtt ember, ez a férj. Valahol infantilis marad, gyermekies, képtelen a családi szükségleteket átlátni, kezelni, igazgatni, a maga helyét betöltve vezetni, irányítani a családot, az anyukára marad minden. Tehát egyik oka ez, hogy a cipekedő képlet kialakul, hogy az apa gyermek marad. Az apa gyenge, az apa erőtelen, az apa talán túl visszahúzódó, bátortalan, talán félénkebb, gátlásosabb, és nem mindig feltétlen infantilis. Kerülhet azért is a cipekedő állapotba, mert az apa inkább ez a bizonyos pasa típus, aki mindent kényelmében a feleségére hagy, a családjára erőltet, de lehet cipekedő egy nő akkor is, hogyha őt a bizonyítási kényszer, a teljesítmény kényszer a függőségben tartja, és azt gondolja, hogy neki kell mindent hordozni a családban. Ugye ez másút az anya szerepe kapcsolatban azt írja a könyv, hogy ez az anya az, aki a mártír. A mártír típus, vagy a pelikán típus, aki a saját vérét adja, hogy a pelikán a saját vérével táplálja a gyermekeit. Tehát ez a aki feláldozza az életét, és sokszor ezen a egyébként nem elítélhető, inkább téves gondolaton, hogy ő neki teljesítenie kell, neki bizonyítani kell, neki annyira küzdenie kell a család felemelkedéséért, mert hát az ő teljesítményétől függ a gyermekei, a férje boldogsága. Egy túlkompenzálása a dolgoknak, egy túlzott teljesítménykényszer. De azért megbújhat itt még valami, megbújhat a becsvágy is, nem? Hogy én ettől leszek több. Nem? A nők akkor is hajlamosak sokszor erre, hogy így hordozzák, hogy a férj kihúzhassák magukat, hogy az önbecsülésük valahogy így nyerjen megelégülést, hogy én többet tudok tenni, mint a férjem. Szóval ez is ott lehet sajnos. A következő az egyenlősdi, amikor 50-50 alapon intéződnek otthon a dolgok, a két fél, ugye a férj és a feleség, férfinő egyenrangúnak tartja magát, ez a humanista családmodell, ez a mai világunk családmodellje, ugye oka ennek, hogy így gondolkodnak fiatalok, vagy házaspárok, az a korszellem leginkább. Mindegyiknek saját nézete van, saját felfogása az életről, és azt tiszteletben tudjuk tartani. Éppen ettől vagyunk nagyszerűek, hogy különböző nézetek mellett is tudunk együtt élni. Ugye ez olyan jól szokott sikerülni, hogy eljutnak odáig fiatalok, hogy össze se házasodnak, hanem élettársi közösséget alapítanak. A házasságnak, mint intézménynek a lényege kiveszik. Teljesen kiveszik.
Hallottam ilyen esetben, hogy szépen megbeszéltük, hogy külön kapcsolataik legyenek, és talán csak tisztelni, hogy külön társak, tehát külön személyekkel szexuális
érzéket élnek. Igen, ezt
így említettem. És milyen érdekes, hogy tekintenek fel rájuk, milyen riadtan egyrészt, másrészt pedig felnéznek rájuk, tehát ez a példája.
Igen. Riadtan, tudjátok miért? Mert mondjuk az anyukának is van egy nézete, kulcsfontosságú dolog, nevelésben, vagy az élet egyéb fontos dolgaiban. Van bizonyos nézete, mondjuk filozófiája, és van az apának is. És a gyereket hogy elbizonytalanítja, hogy melyiknek adjak igazat? Melyik lehet igaz? Hogy jár én utána még egy gyermek?
Erre mondja, majd döntse el. Mi nem szabjuk meg, hogy hogyan gondolom, hogy el, fiam, majd döntse el.
Ebben a képletben van benne az, hogy a gyermek, az ember, az jónak születik. A környezete rontja el. Hát így biztos. Hogy hagyjuk a mindennek mértéke az ember, mert ebben a világban élünk. Hát zűlünk is lefelé. De szóval itt van ez meg, hogy a gyermek az jónak születik. Vigyázzunk el, ne rontsuk, engedjük az indulatait, a gondolatait, a törekvéseit. Engedjük neki szabad teret, és nehogy befolyásoljuk, nehogy tönkretegyük. A gyerek nem érzi magát biztonságban. A gyermeknek arra van szüksége, hogy tanácsolják, segítsék, igazgassák, a rossz indulataiban, a rossz törekvéseiben megfékezzék, megakadályozzák. A gyereknek ez jelent biztonságot. Tehát itt ezt akarja hangsúlyozni, hogy egyenlősdit vállalnak fel, mindegyik tiszteletbe tartja a másikat, igaza lehet a másiknak, és lehet, hogy pont az ellenkezőt vallja, mint én, de akkor is igaza van, mert az igazság az szubjektív dolog. Nincs egy magasabb rendű igazság, amihez mindkettőnknek igazodni kellene. Ugye mi lenne a megoldás, hogy mielőtt összeházasodnak, tisztázzák, hogy milyen elvek szerint építik fel a közös életüket. Nem? Akár az egymáshoz való viszonyban, akár a gyermeknevelésben, akár az eszmei irányításában a családnak, hogy milyen felfogásuk, milyen elveik lesznek. Szóval ez nagyon fontos, ez jelenthet védelmet a jövőben. Ezután jön egy következő, a kellemetlen kép, ugye a veszekedők. A kép is jól mutatja, hogy ez milyen légkört teremt otthon, egymást szapulják, egymással kiabálnak, szidják, miközben a gyerekek bemenekülnek az asztal alá, vagy a sarokba, vagy a másik szobába, vagy kimennek. A gyerekek egy idő után már megtanulják, hogy kell becsukni a fülüket, hogy kell ezen nem, ugye igen, rezisztensé válnak, közben a lelkük mélyen sérül. Én is emlékszem egy-két helyzetre, amikor fönnálltam az ágyon, és ordított a mietségembe, miközben anyu megpofoszta apu, hogy milyen borzalom érzés volt ez, és ez kitörölhetetlen emlék a nem is csak az elménkből, hanem az érzéseinkből, az érzésvilágunkból. Ez egy nagyon kegyetlen helyzet, és itt felnőni szinte lehetetlen, felnőtt emberré válni, ide a megfelelő időben. Visszamaradnak a gyerekek is ebben a légkörben. Ugye mi az az oka annak, hogy így bánnak egymással emberek? Bizonyára le nem győzött erőszakos, indulatos természet, nem? És a hiány annak, hogy nem tisztelem a másik embert. Valahol itt is erre gondolhatunk. És mi a cél? Nem az igazság kiderítése a veszekedésben, már sosem az a cél, hanem az, hogy legyőzzem a másikat. A házas párban erről szól, hogy van olyan harc, amikor megvitatjátok a dolgokat, és mindketten győztök. És nem az egyik vagy a másik győz. Igen, igen, igen. Szóval megoldás lehetne, hogyha megtanulnák elismerni azt, hogy ez a természet, ami bennük lakozik, az kegyetlen természet. Azzal rengeteg fájdalmat okoznak maguknak, egymásnak, gyermekeiknek, a jövő nemzedéknek, ha megtanulják elítélni ezt. A Biblia olyan szépen fejezi ki, hogy akik megfeszítették a testet az ő indulataival együtt. Máshol azt mondja, minden harag, mérgesség, felgerjedés, kivettesség közületek. Ugye milyen épp tanács, milyen értelmes tanács számunkra embereknek, mert sajnos a természetünkből ez jön. A Galata levél 5. fejezetben azt mondja, a test cselekedetei pedig ezek. És sorolja a haragot is, a mérgességet is, a durvaságot is, a keménységet is. Melyikünknek nem szorult még életéből körbe a kezdet? Melyikünknek nem ordított még, akár férfi, akár nő, nem? Rá valakire, valamire. Mennyit tudunk bántani. A másik kép az elszigeteltek, de mielőtt azért még belekezdenék, egy mondatot engedjetek meg. Azt, hogy ugye kialakul az, hogy egymást vádolják, hogy a másik miatt nem jó a családi élet. Nem? Véletlenül sem miattam, a másik miatt. És lemondanak arról, hogy egymásért fáradozzanak, egymásért küzdjenek. Ez kegyetlen állapot. Mikor eljutnak oda, hogy már csak én számítok, csak az én érveim, akaratom a fontos, akkor meghalt a kapcsolat. Ezután jön az elszigeteltek helyzete, amikor látjátok, két kis szigeten él az apa és az anya, két külön szigeten a gyerekek közöttük próbálnak egy hajócskán utazgatni. Igen, hát ki van kötve. Igen, ők az összekötő, ezt azzal akarja jelezni. Ez az, amikor szóval ehhez az vezet, az az oka ennek, amikor két ember úgy él egymás mellett, hogy igazából nem érdeklődnek egymás iránt. Nem érdekel a másik hivatása, felfogása, világa, érzései, gondolatai, nem? Az inkább azzal vagyunk elfoglalva, nekem mi, én hogyan, esetleg hogyan igazíthatnám hozzá a másikat. Nagyon sokan élnek így, hogy két külön világban élnek. Azért, mert mondjuk az egyik érzelmi beállítottságú, ez adja általában inkább a nőkre, az érzelmi beállítottságú, mélyebb társalgásra, kommunikációra, együttlétre vágyik a férjével. A férj túl realista, cselekvésközpontú, aktív, előretekintő, az asszony inkább a belterjes dolgokat nézi, a férj inkább a kifele, a hódítás, az előrejutás nézi, elmennek egymás mellett. Tudjátok, hányszor kell megállapítsuk ezt? Hogy két külön világban él két ember, akik egyébként évek, évtized óta mondjuk házasságot kötöttek, mégis két elszigetelt világ. Lehet ennek több oka aztán még ezen kívül, de talán sikerült vázolni. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy összeér-e a mi két szigetünk. Hogy van-e átjárás természetes módon, és nem ladikkal a gyerekeknek. Hanem egy földrészt alkotunk-e a társunkkal. Tudjuk, hogy mibe fárad bele, tudjuk, hogy mi okoz neki örömet, tudjuk, hogy miben szorul segítségre, mi a gyengesége, hogyan bátorítsam, hogyan vonhatom magammal az én hivatásomhoz, ő hogy mit adhat hozzá. És én az övéhez mit adhatok hozzá. Hányszor elmegyünk egymás mellett? Erre nagyon figyeljünk oda. Hogy a feleségünk túlságosan lekötne a maga érzéseivel, a maga nőies dolgaival, és minket ez zavar, és nem engedjük behatolni. Vagy fordítva, hogy a nő nem tudja beszámítani, a feleség nem tudja beszámítani azt, hogy a férje az férfi, és más, és a férjének a tempója, a lendülete, az nem feltétlenül azt kell jelentse, hogy ő őt mellőzi, hanem ő ahhoz kell illeszkedjen, igazodjon. Szóval ezeket lássuk át, értsük meg. Nem lehet könnyű a gyermekeknek sem. Ugye a férfi, aki karriert akar, szokták mondani, de ezt most már nyugodtan egy nő is állhatna itt. Ugye a férfi az inkább a karrierre koncentrál, mi marad az anyukának? Ez. a rakás gyerek, nem? Hogy ugye a gyerekeimnél majd nyugalmat, békét, vigasztalást, megértést kapok. Mert a férjem nem ér rám. Nem ér hozzám. Könnyen kialakulhat ez a képlet is, hogy a nő az asszonynak minden a gyerek lesz, a férfinak pedig. És a férj aztán elkezdi ezt úgy értékelni, hogy de hát közömbös velem a feleségem, de hát nem én vagyok neki a legfontosabb. Emlékeztek hétfőn este délután, hogy a férj úgy érzi, hogy nem vagyok elég fontos a feleségem számára. És aztán generálódik a probléma. Menjünk tovább. A csonka család, a férj elkullog valahova. Ennek nagyon sok oka lehet, amiért a válás létrejön, ami miatt az egyik fél elhagyja a családi közösséget, vagy így, hogy a másiknál marad az összes gyermek, vagy megosztoznak a gyermekekkel. Ugye ez nagyon fájó dolog, és többen elmondtátok, hogy másodszor házasodtatok, hogy bizony nálatok is a gyermekektől el kellett szakadni. Biztos, hogy erről ti sokkal többet tudnátok mondani, mint én. Az okai között lehet, hogy házasságot köt az ember, de nem tudja felmérni, hogy egy házasságot hogy lehet jól megtartani, hogy kell azt felépíteni, milyen szükségletei vannak a házasságnak. Itt kimarad, valószínűleg elmarad az, hogy igazán tudnánk, hogy a házasságot nem csak elindítani kell, hanem a fenntartása érdekében fáradozni is kell, hogy azt ápolni kell, mint a növény. Jézus is mondta, hogy nem elég csak keresztényé válni, hiszen vigyázzatok és imádkozzatok, legyetek éberek. Ha valaki lemond a keresztény élet, ha lemond arról, hogy amit megnyerhetett Krisztusban, azt ő törődjön, arra naponta figyelmet fordítson. Az emlékeztek, a harmadik talaj mi volt? A tövises talaj. Felnő a gond, a tövis, és újra visszazuhan az ember a régi életbe. Itt pedig ilyen következménye lesz. Ha nem ápolod a családi életközösséget, nem viszed kirándulni a feleséged, a társad vagy a férjedet, nem hívod be abba az életközegbe, amit te megélsz a gyermekeiddel, vagy a magad világon, akkor kialakul, vagy a férj szenvedélybeteg lesz. Hányszor menekülnek férfiak, most nem mentségükre akarom mondani, de nem is veszik észre a nők, hogy a zsörtölődésükkel gerjesztik azt, hogy a férj máshol keressen vigasztalást. A haverokhoz menjen, a haverok a kocsmában vannak, vagy a játékteremben vannak, és ott válnak a rossz áldozataivá. Itt a cél, az egyik fél, vagy esetleg már mindkét fél részéről mi lesz? Szabadulni, menekülni ebből a helyzetből, nem? És ez azt jelenti, hogy a másiktól kell elmenni. Tudom, kényes téma, és nem is akarom én ezt tovább részletezni. Amit újra és újra előjött, emlékszem a heti beszélgetéseink során, az a bizonyos dolog, ami nagyon fontos, a kommunikáció ennek egyik eszköze, a konfliktus kezelés képessége. Az ápoláshoz ez nagyon komolyan hozzátartozik, mert nincs házasság, ahol nem merülnének fel ellentétek, nézetkülönbségek, de tudjuk-e azokat kezelni? Megvan-e hozzá kellő figyelmünk, kellő igyekezetünk, és a képességünk is, hogy kezeljük a konfliktusokat. A következő az anyakirálynőből lett nagymama, aki marionett mesterként igazgatja a családot. Sajnos ezt alig kevesen ússzák meg, hogy az anyuka igazgat. Van, ahol csak az egyik, ez sem könnyű, de talán még könnyű. De van. Érdekes, hogy inkább az anyuka, ezt ne vegyétek sértésnek, nők, inkább figyelmeztetésnek, hogy mire nagymamák lesznek addigra, ezt leküzdjétek. Van, ahol mind a két nagymama, ugye, de nyugodtan lehetne kettőt is rajzolni. Az egyik a fiacskáját, a másik a lányocskáját. Ugye? Az egyik azért, mert elvették a fiamat, a másik azért, mert elvették a lányomat. Tehát amikor az anyukák, a nagymamák igazgatnak. Tudjátok, sokszor egyszerű, egyetlen dolog elég hozzá. Az, hogy az anyuka nem érti meg, hogy már nem az övé a gyerek. Higgyetek el, legtöbbször ennyi elég. Nem szabadna nekünk azért annyira begőzölni ezen a helyzeten, hanem meg kellene tanulni, visszautasítani az uralmat. És ez nagyon sokszor nem megy elsőre, ha már meg is értettük, mert mondjuk éppen akit igazgat az anyuka, a társunk, az még nem, maga sem látja ezt a helyzetet. Nincs hatalmában, hogy szembe helyezkedjen vele. Ne engedjük meg magunknak, hogy dühösek legyünk emiatt a társunkra, hogy milyen pipotya alak, vagy miért nem hozod már rendbe az anyukádat. vagy az anyuká, az anyósunkra se, ne engedjük meg magunknak. Van, ahol nem segít más, vagy kezdetekben, vagy induláshoz, hogy ezzel megbirkozzunk, kell az, hogy elköltözzünk távolabb. Meggyőződésem, hogy van, ahol kell a távolság, hogy ebből ki tudjunk lépni. Igen, ezt még hozzá kell, az anyagi függetlenség. Emlékeztek, elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleséget. Mondj le arról, hogy inkább nem kell. Köszönjük szépen, tudod, már végül is van munkánk, el tudjuk látni magunkat, ennyivel meg... Igen. És tudjátok, még sokszor az is a háttérben van, hogy valahol ők is áldozatok, ezt se felejtsük el. Az ő házasságuk sincs a helyén, nincs rendben valójában. A következő a gyerekbálvány, ahogy látom. Itt a gyermek kerül a középpontba. A szülőkkel kapcsolatban azt jegyzi meg a könyv, hogy mivel nem adják önmagukat a gyermeknek, ezért a csodálatukat, hódolatukat adják neki sok-sok tárgy kíséretében, hogy a gyermek hadd legyen a kis király odahaza, akinek a hangulatától, az érzéseitől a függ minden. Ugye a gyerek véleményét szinte úgy kikérik, mintha korosabb, idősebb ember lenne a szülőknél. Hogy akarod, kisfiam? Hogy szeretnéd, kisfiam? Megvan ennek a szerepe, hogy a gyermekünk akaratát, szabadságát tiszteletbe tartsuk. Nagyon fontos dolog. De tudnunk kell, hogy a gyermek elméje mikor, mennyire képes. És van a Bibliában egy ilyen mondat, hogy a gyermek elméhez kötetett a bolondság. És a fenyíték messze űzi azt. Ugye valószínűleg az ilyen családokban nem is merik fenyíteni a gyereket. Nem is igen szokták fenyíteni. Nem nagyon dorgálják meg, nem nagyon mondják neki, hogy fiam, mekkora maflaság, amit csináltál, hogy gondolod? És tessék bocsánatot kérni. És ugye ez a gyerek, nem hiszem, hogy azokat a szavakat, hogy köszönöm, bocsánat, elnézést, kérek, légy szíves, ezeket gyakran használna. Mi ezt követel, gátlástalan, kamasz korára már egy mindenki fölvel szemben arrogáns alak lesz az ilyen gyermek. Tehát erre nagyon vigyázzunk el, ez is a korszellemhez tartozik. Igaz? Ez is a korszellemhez tartozik. Tanuljuk el a Bibliából, csodálatos elveket ad a neveléssel kapcsolatosan. Csodálatos elveket ad. Van egy egyszerű kis könyvecske, vagy füzetecske róla, most itt nem hoztuk el, beszerezhető, hogyan bánjunk a gyermekkel. 5 szempontot vesz figyelembe, ha azt elfogadjuk, gyakoroljuk, nem fogjuk elhibázni a dolgokat nagy mértékben. És ott is vannak a neveléssel kapcsolatosan könyveink. Tehát ezt se felejtsük el, tönkretesszük a gyereket. Van még egy képed, ugye ezzel kapcsolatban nincs? Igen, szóval a megfelelő sorrend, ja igen, hogy ugye a sorrendet kell megtalálni, sem ez nem jó, sem az előző, a gyermek, hanem ez a megfelelő, ami felkiált a jelen áll. Az apa a helyén, az anya mellette, mint mellérendeltárs, és a gyermek, aki igazodik a szülők elveihez, gyakorlatához, és kérni tud. Az utolsó, a pásztor és nyája családmodell, erről azért volt szó már többet az elmúlt napokon. Ugye láthatatlanul jelen van Krisztus a férfi előtt, és a férfi életében is. Úgy is mondhatnám, ugye a korintusi levélben azt írja a Biblia, hogy a férfinak a feje pedig a Krisztus. A férfinak a feje pedig a Krisztus. Nem azt mondja, hogy a férfi feje az asszonynak. Előtte eléje kell tegyük ezt a fél mondatot. Férfi feje a Krisztus. Ahol Jézus tekintélye meg tud jelenni a családi életközösségben. Ahol a férfinak is, nőnek is Krisztushoz szabott, igazított az élete, ott mindenki a maga helyén fog menni. Mindenki a maga helyén fog járni. A gyermekek is, mint pásztorolt nyáj, mint bárányok a családban vannak jelen. Bizonyára jól érezhetik magukat a szülők gondoskodó szeretete mellett, a szülők harmóniája következtében. Ne felejtsük el, nem mindegy, hogy a levegőt rezegtető hangok között nőnek fel, vagy kedves szavak és simogatás hallanak, látnak a szüleik részéről, megbecsülést, ölelkezést, de természetesen ugye intimitását a testi kapcsolatnak is. Szóval, hogy azt látják, hogy a két felnőtt boldog egymással, meg tudott egyezni egymással, kijön egymással, ott a gyermekek biztonságban érzik magukat, de ez azon a helyen teremthető meg igazán, abban az otthonban, ahol egyel többen vannak. Ez biztos. Ezt nem lehet másképp. Ahol Krisztus is jelen tud lenni, mert mi férfiak és mi nők, mindegyikünk ugyanazzal a megromlott természettel rendelkezünk, és ezt a megromlott természetet alá kell rendelni a kereszten megfeszített Krisztusnak. Hogyha megértjük azt, hogy semmi nem tud bennünket megnyerni a jóra, és megtanulni nem tudjuk a jó elveket, és gyakorolni nem tudjuk, csak hogyha az Isten belép az életünkbe. Gondoljátok el, hányszor határoztátok el, hogy másképp csináljátok. Ugye nem egyszer. Hányszor, ugye ahhoz képest sokkal több mindennel szembesültünk rosszal, mint amennyit lenézve el is ismertük, meg változtatni is akartunk. Egyszerűen ilyen a természetünk. Le lehet erről mondani, erről a megoldásról. Le lehet mondani. Próbálja meg az ember enélkül. Próbálja meg a saját megoldó képletét érvényesíteni. Nem tud messze jutni az ember. Nem tud. Az egyéni boldogságára nézve, a családja, a szerettei boldogságára nézve, nem jut el a tökéletességig, csak az Isten segítségével. Egyszerűen hiányunk van, ahogy itt reggel hallottuk. Hiányunk van, amit az Isten szeretne betölteni, és amiben szeretne segíteni minket. Ezért volt itt a pásztor, a férfi előtt Krisztus, mint pásztor. Mi rólunk ilyet is ír a Biblia, hogy vakok vagyunk, hogy nyomorultak, hogy szegények vagyunk. Lehet, hogy abszolút egyedinek gondoljuk magunkat. De még az Isten nem ismerő gondolkodó emberek is azt mondják, hogy nem jössz rá? Hát a gondolkodásod is csak sémák gyűjteménye. Hát nehogy már olyan nagyon egyedinek gondold magad, olyan különlegesnek és rendkívülinek. Egyszerűen hozod, viszed, másolod a dolgokat. Hát mikor tanulsz újat? Mikor tanulsz már újat? Ekkor tanulsz újat. Hogyha megismered a felülről való elveket, közvetítő Krisztust, és tekintélyé fogadod. Mert ugye ez is kell hozzá, hogy tekintélyé fogadja el a férfi, az asszony, és aztán ennek segítségével a gyermekeknek is tekintélye lehessen mindez. Akkor én befejezném.